Szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
P.L. Travers, Csodálatos Méri, 10. rész, a holttörte. Méri egész áldott nap sietett, és amikor sietett, mindig kedvetlen volt. Akármit csinált Jane, az rossz volt. Amit Michael csinált, még rosszabb. Még az ikrekre is áripakodott. Jane és Michael tőlük telhetőleg kitértek az útjából, mert tudták, hogy van olyan idő, amikor jobb, ha Méri se nem látja, se nem hallja az embert. Bár csak láthatatlanok volnánk, sóhajtott fel Michael, amikor Méri azt mondta neki, hogy tisztességes ember még a látását sem bírja ki. Láthatatlanok leszünk, mondta Jane, ha elbújunk a dívány mögé. Összeszámolhatjuk, mennyi pénz van az agyagmalacunkban, s talán Mérinek is jobb kedve lesz, ha már megvacsorázott. Hát ezt cselekedték. 6 penny, meg 4 penny, az 10 penny. Meg egy 1/2 penny, meg egy 3 penny, számlálta gyorsan Jane. Nekem 4 penny és 3/4 penny van, és semmi több, sóhajtott Michael, kis halomba rakva a pénzét. Jó lesz a szegények persejébe, mondta Méri Pappins, aki benézett hozzájuk a dívány karja fölött, és szippantott egyet. Ó, nem, mondta szemrehányó hangon Michael, ez az enyém, én gyűjtöm a pénzt. Persze, hogy repülőgépet vigy rajta, mondta lenéző hangon Méri. Nem, hanem elefántot, egy külön elefántot, olyat, mint a Sziám az állatkertben. Akkor magát is elvinném lovagolni, mondta Michael, s fél szemmel este tetszik-e Mérinek a tréfa. No hiszen, mondta Méri, jó gondolat, de már látszott rajta, hogy nem olyan haragos, mint eddig. Szeretném tudni, mondta elgondolkozva Michael, mi történik az állatkertben éjszaka, amikor már mindenki hazament. Aki kíváncsi, hamar megöregszik, horkant rá Méri. Én nem vagyok kíváncsi, csak tudni szeretném, igazította helyre Michael. Maga tudja? Kérdezte Mérit, aki kettőző gyorsasággal söpörte le a morzsákat az asztalról. Ha még egyet kérdezel, tüstént ágyba duglak, mondta Méri, s oly buzgón kezdte rendbeszedni a gyerekszobát, hogy inkább hasonlított fejkötős, kötényes horgószélhez, mint emberi teremtéshez. Hiába is kérdezed, mindent tud, de semmit sem mond meg, sóhajtott Jane. Mit ér a tudás, ha az ember semmit nem mond meg másoknak? Dörmögte Michael, de olyan halkan, hogy Méri meg ne hallhassa valahogy. Jane és Michael nem emlékeztek rá, hogy valaha is olyan gyorsan ágyba dugták volna, mint ezen az estén. Méri nagyon korán eloltotta a lámpát, s úgy gyorsan távozott, mintha a világ minden szele a hátába fújt volna. De azért úgy rémlett nekik, hogy még semennyi idő sem telt a távozása óta, amikor halk suttogást hallottak az ajtó felől. Sietsetek, Jane, Michael, mondta a hang, kapjatok valamit magatokra, és siessetek. Meglepve riadtan ugrottak ki az ágyból. Gyere, mondta Jane, itt történik valami. Azzal a ruha után kezdett kutatni a sötétségben. Siessetek, mondta újra a hang. Ja, Istenem, nem találok egyebet, csak a nagy matróz kalapomat meg egy pár kesztyűt, mondta Michael, és eszenélkül szaladgált a szobában, rángattak ki a fiókokat, tapogatta a polcokat. Jó lesz az is, kap föl, nincs hideg, gyertek már! Jane nem talált egyebet, csak John kabátkáját, de valahogy belepréselte a karját, s kinyitotta az ajtót. Nem volt ott senki, de mintha hallották volna, hogy valaki leszred a lépcsőn. Jane és Michael utána. Az a valaki vagy valami folytonosan előttük haladt. Nem látták, de határozottan érezték, hogy vezeti őket, s folyton integet nekik, hogy menjenek utána. Egyszerre csak kint voltak az utcán, s papucsuk csendesen csoszogott a kövezeten. Gyorsan, gyorsan siettette őket ismét a hang a legközelebbi sarokról, de amikor a sarkon befordultak, megint nem láttak semmit. Szaladni kezdtek, kézen fogva egymást, követték a hangot, utcákon, sikátorokon át, bolthajtásokon, parkokon keresztül, még végre lihegve, lelkendezve megálltak egy forgókorlát előtt. Helyben vagytok, mondta a hang. De hol? Kérdezte Michael. Semmi válasz. Jane megindult a forgókorlát felé, és kézen fogva húzta maga után Michaelt. Nézd csak, mondotta. Hát nem látod, hol vagyunk? Az állatkertben. Fényes, teli hold ragyogott az égen. A hold világánál Michael szemügyre vette vasrácsozatot, s keresztül nézett a rudak között. Hát persze, milyen buta volt, hogy nem ismerte meg az állatkertet. De hogy jutunk be? Kérdezte. Nincs pénzünk. Rendben van, mondta bentről egy mély dörmögő hang. Nevezetes látogatók ma éjszaka ingyen léphetnek be. Tessék megtaszítani a kerekeket. Jane és Michael megtaszították a forgókorlátot, és egy szempillantás alatt bejutottak rajta. Itt a jegyetek, mondta a dörmögő hang. Felnéztek, és látták, hogy egy óriási barna medve áll előttük sárga részgombos kabátban, és a fején hegyes sapkával. A mancsában két rózsaszín jegy volt, és azt oda nyújtotta a gyerekeknek. De hiszen a jegyet máskor mi szoktuk odaadni, mondta Jane. Máskor az máskor van. Ma mi adjuk a jegyet, mondta mosolyogva a medve. Michael figyelmesen megnézte a medvét. Emlékszem rád, mondta neki, egyszer egy bödön mézet adtam neked. Az ám, mondta a medve. Csak elfelejtetted kinyitni a tetejét. Tudod, hogy több mint 10 napig kínlódtam vele? Máskor gondosabb légy ám. De miért nem vagy ketrecben? Mindig kieresztenek éjszakára? Kérdezte Michael. Nem, csak amikor a születésnap egybeesik a holttöltével. De most bocsánatot kérek, dolgom van a kapunál. Azzal a medve elfordult, és megint forgatni kezdte a forgókorlátot. Jane és Michael jegyüket a kezükben tartva beljebb mentek az állatkertbe. A teli holdvilágánál tisztán láttak minden fát, virágot és cserjét, és világosan láthatták a házakat és ketreceket is. Úgy látszik, itt sok minden történik, jegyezte meg Michael. És valóban sok minden történt. Állatok szaladgáltak a kert valamennyi útján, néha madarak társaságában, néha egyedül. Két farkas rohant el a gyerekek mellett, s mohón magyarázott valamit egy hatalmas gólyának, amely finomkodó, kényes mozdulatokkal tipegett közöttük. Amint elhaladtak mellettük, Jane és Michael határozottan hallották ezeket a szavakat. Születésnap és holttölte. Valahol messze 3 teve bandukolt egymás mellett, s a közelükben egy hód meg egy amerikai keselyű társalgott. A gyerekeknek úgy rémlett, hogy valamennyien ugyanarról beszélnek. Vajon kinek a születésnapja lehet, kérdezte Michael, de Jane csak ment előre, s valami különös látványra bámult. Az elefánt anyája mellett egy nagy kövér úr járt föl s alá 4 kizláb, hátán pedig 2 kis egymás mellé rakott ülésen 8 majom lovagolt. Hisz itt minden a feje tetején áll, kiáltott fel Jane. Az öreg úr dühösen nézett rá, mint elhaladt mellette. Feje tetején, mordult rá. Hogy én a fejem tetején állok? Dehogy is! Ez durva sértés. S a 8 majom vihogva kacagott. Ó, kérem, nem magáról beszéltem, hanem erről az egész dologról, magyarázta Jane. És utána sietett, hogy bocsánatot kérjen tőle. Rendes napokon állatok hordozzák az embereket, most pedig ember hordozza az állatokat, így gondoltam. De az öreg úr töfögve, lihegve erősködött, hogy őt megsértették, és elnyargalt a hátán visítozó majmokkal. Jane belátta, hogy hiába menne utána, hát megfogta Michael kezét, és tovább ment. Összerezzentek, amikor jóformán a lábuk előtt szólal meg egy hang. Gyertek csak ide, ide be! Hadd látom, lebuktok-e a víz alá egy darab narancséért, amire semmi szükségetek nincs. Keserű, haragos hang volt, és amint lenéztek, látták, hogy egy kis fekete fókától származik, amely gúnyosan nézett rájuk egy holtsütötte medencéből. Gyertek csak, lássuk, hogy tetszik nektek ez a mulatság, kérdezte. De mi nem tudunk úszni, mondta Michael. Sajnálom, felelte a fóka. Erre előbb kellett volna gondolni. Azzal sem törődik senki, hogy én tudok-e úszni, vagy sem. No, mi az? Ezt a kérdést egy másik fókához intézte, aki felbukkant a vízből, és valami csúgott a fülébe. Kicsoda? Kérdezte az első fóka. Beszélj értelmesebben! A második fóka ismét csuttogni kezdett. Jane megértett ennyit. Nevezetes látogatók, barátai. De egyebet semmit. Az első fóka csalódottnak látszott, de azért elég udvariasan szólt Janehez és Michaelhoz. Ó, bocsánatot kérek, örülök a szerencsének, bocsánatot kérek. Azzal kinyújtotta az uszonyát, és lagymatagon kezet rázott velük. Nézz a lábad elé, hé, kiáltotta, amikor valami beleütközött Janebe. Jane gyorsan megfordult, és kissé ilyetten rezzent össze, mert egy óriási oroszlán pillantott meg. Az oroszlán szeme felcsillant Jane láttára. Ó, szólalt meg, nem tudtam, hogy te vagy az. Ez a hely annyira zsúfolva van ma este, és én úgy el vagyok foglalva az emberek etetésével, hogy talán nem vigyáztam eléggé, hová lépek. Velem jöttök, kár volna elmulasztani, hisz ezt tudjátok. Talán leszel szíves oda vezetni bennünket, mondta udvariasan Jane. Kissé bizonytalanul érezte magát az oroszlán társaságában, de az elég barátságosnak látszott. És különben is, gondolta Jane, ma minden fenekestül felfordult. Végtelenül örülök, mondta az oroszlán kissé kényeskedő hangon, s karját nyújtotta neki. Jane elfogadta, de maga mellett tartotta Michaelt, hogy az nagyobb biztonságban legyen. Olyan kövér kisfiú, és az oroszlán, gondolta, mégiscsak oroszlán. Szép a sörényem, kérdezte az oroszlán, miközben tovább mentek. Erre az alkalomra kisüttettem. Jane odanézett. Látta, hogy az oroszlán sörényét gondosan kikenték, fenték és kigöndörítették. Nagyon szép, mondta. De hát nem különös, hogy egy oroszlán ilyesmivel törődik? Én azt hittem. Micsoda? Kedves kisasszonykám, az oroszlán, mint tudod, az állatok királya. Nem szabad, hogy a rangjáról megfeledkezzék. Ami engem illet, én éppen nem feledkezem meg róla. Szerintem az oroszlán mindig ügyeljen a külsejére, akárhol is van. Erre, erre. És előső mancsának kecses mozdulatával a nagy macskafélék házára mutatott, és bevezette őket. Jane és Michael lélegzetüket visszafojtva nézték az eléjük táruló látványt. A nagy csarnok zsúfolásig tele volt állatokkal. Némelyik ráhajolt arra a nagy korlátra, amely a ketrecektől elválasztotta őket. Mások a szemközt húzódó széksorokon álltak. Voltak ott párducok és leopárdok, farkasok, tigrisek és antilopok, majmok és sündisznók, kenguruk, zergék és zsiráfok, és egy óriási csoport csupa sasból és kesejűből. Pompás, ugye? Mondta büszkén az oroszlán. Éppen, mint a régi jó időkben az őserdő mélyén, de gyerünk tovább, hogy jó helyet kapjunk. Azzal utat tört a tömegen, folyvást azt kiáltozva. Helyet, helyet! És maga után vonszolta Jane-t és Michaelt. Egyszerre egy kis rés támadt a csarnok közepe felé, és egy pillantást vethettek a ketrecekre. Nézd, mondta Michael nagyra tátott szájjal, hiszen a ketrecek tele vannak emberekkel. Úgy is volt. Az egyik ketrecben két magas, középkorú ember járt fel és alá, cilinderben és csíkos nadrágban, s mohón nézegettett ki a rácson, mintha várna valamit. Egy másik ketrecben mindenféle nagyságú és korú gyerek karonülő babától fölfelé mászkált össze-vissza. Az állatok kívülről nagy érdeklődéssel nézték őket, s némelyik azzal próbálta megkacagtatni a gyerekeket, hogy a mancsát vagy a farkát bedugta a rácson. Egy zsiráf a többi állat feje fölött kinyújtotta hosszú nyakát, és engedte, hogy egy matrózruhás kisfiú az orrát megcsiklandozza. Egy harmadik ketrezben három idősecske hölgy volt bezárva, akik esőköpenyt és kalosnit viseltek. Egyikük kötögetett, de a másik kettő a rács mellett állt, kiáltozott az állatokra, és bögdöste őket az esenyőivel. Gonosz vadállatok, menjetek innét! A teámat akarom! Visította az egyik. Hát nem mulatságos, mondták az állatok, s hangosan kacagtak rajta. Nézd csak, Jane, mondta Michael a legtávolabbi ketrezre mutatva, csak nem. Bumtenger nagy, mondta Jane meglepett arccal. És csak ugyan bumtenger nagy volt. Fel és alá mászkált a ketrecében, köhögött órát fújt a stajtékzott haragjában. A teremburáját mindenki a szivattyúkhoz, föld, föld, balra tarts, a teremburáját, kiáltozta a tengernagy. Valahányszor közeért a korláthoz, egy tigris enyhén megbükdöst a boktyával, s ettől még irtózatosabban káromkodott a tengernagy. De hogy kerültek ezek ide? Kérdezte Jane az oroszlánt. Eltévedtek, mondta az oroszlán, vagyis inkább itt ragadtak. Ezek azok az emberek, akik elhátsorogtak, s benn maradtak kapuzárás után. Valahová csak be kellett dugni őket, ha már itt tartjuk. Az ott veszélyes ám, nemrégiben kis híja, hogy meg nem ölte a gondozóját. Ne menjetek a közelébe, s azzal bumtenger nagyra mutatott. Hátrébb, hátrébb kérem, ne tolakodjék, álljon félre kérem, kiáltották különféle hangok. Ehe, most lesz az etetés, mondta az oroszlán, s izgatottan tolakodott előre a tömegben. Itt jönnek az őrök. Négy barna medve, mindegyik hegyes sapkában, talicskában tolta az ételt a kis folyosón végig. Hátrább hé, kiáltották, ha valamelyik állat az útjukba került. Aztán minden ketrezben kinyitottak egy kis ajtót, és hegyes villákon benyújtották az ételt. Jane és Michael jól láthattak mindent, egy párduc meg egy majok között. A kisbabákhoz teljes üveget dobtak be, és azok mohón megragadták apró kezecskéjükkel. Az idősebb gyerekek püspök kenyeret és díjos kalácsot kapkodtak le a villákról, és mohón kezdtek falni. A kalucsnis hölgyek számára egész tálca vékony vajas kenyérről és korpás tűzből készült kalácsról gondoskodtak. A cilinderes urak pedig báránybordát és vaníliakrémet kaptak. Ezek, amint az ételüket megkapták, félrehúzottak egy sarokba, zsebkendőt terítettek csíkos nadrágjukra, s hozzáláttak a falatozáshoz. Egyszer csak, miközben az őrök végighaladtak a ketrecek mellett, izgatott lárma hallatszott. Ördög és pokol, ti ezt ételnek meritek nevezni? Egy hitvány darab marhahúst meg egy kis káposztát? Micsoda? Még csokoládétorta sincs? Gyalázat! Fel a horgonnyal! S hol a borocskám? A borocskám, ha mondom, ide vele! Nem halljátok ott lent? Hol a tenger nagy borocskája? Hallgassátok csak! Kezd megvadulni. Mondtam nektek, hogy ez az egy ember veszedelmes, szólt az oroszlán. Jane-nek és Michaelnek nem kellett megmondani, kiről van szó. Nagyon is jól tudták, hogyan szokott beszélni Bumtenger nagy. No hát, mondta az oroszlán, amikor a csarnokban kezdett elülni a lárma. Úgy látszik vége. És bocsássatok meg, de most mennem kell. Majd a nagy körtásznál remélem találkozunk. Minden esetre keresni foglak. Az ajtóhoz kísérte őket, elbúcsúzott, s tovább oldalgott, kigöndörített sürényét lobogtatva, aranysárga testére pedig fényes pettyeket festett a holdsugár. Kérem szépen, kiáltott utána Jane, de már nem hallotta. Szerettem volna megkérdezni tőle, hogy kiszabadulnak-e valaha ezek a szegény emberek, hiszen megtörténhetett volna Johnnal és Barbarával, vagy akár velünk is. Michael felé fordult, s észrevette, hogy a testvérem nincs már mellette. Elkodorgott valamelyik úton, és amikor Jane utána szaladt, nagy beszélgetésben találta egy pingvinnel, amely egyik szárnya alatt nagy füzetet tartott, másik alatt óriási ceruzát. Tűnődve rágta a ceruza végét, amikor Jane odalépett hozzájuk. Nem tudom, mondta éppen Michael, nyilván valami kérdésre válaszolva. A pingvin Janehez fordult. Te talán megmondhatnád nekem, szólította meg, mi rémel erre a szóla, hogy méri? Nem írhatom azt, hogy méri, mert ezt a rímet már régen megcsináltak, és a versnek eredetinek kell lenni. Azt sem mond nekem, hogy tündéri. Erre gondoltam már, de sehogy sem illik rá. Téri, mondta ragyogó arca a Michael. Ennek nincs értelme, egyezte meg a pingvin. Mit szólnál ehhez dicséri? Próbálkozott Jane. Hát, pingvin elgondolkozott kissé. Ez sem valami remek, mondta tűnődve. Félek, hogy le kell mondanom a versről. Ünnepi költeményt próbáltam írni a születésnapra. Azt hittem, hogy nagyon szép lesz, ha így kezdem, hogy ó, méri, méri. De aztán nem jutottam tovább. Nagyon bosszantó dolog. Egy pingvintől valami tudós költeményt várnak. Nem szeretném kiábrándítani őket, hát szóval ne tartóztatossatok. Folytatnom kell a verset. Azzal elsietett, ceruzáját rágva, s füzete fölé görnyedve. Nagyon zavaros ez a dolog, mondta Jane. Vajon kinek a születésnapja lehet? Gyertek, gyertek, azt hiszem, ti is tisztelegni akartok, hiszen születésnap van, meg mi egymás, szólalt meg egy hang a hátuk mögött, és amint megfordultak, a barna medvét látták, aki a kapunál jegyet adott nekik. Ó, természetesen, mondta Jane, azt gondolván, hogy a legokosabb ezt mondani, de halvány sejtelmesen volt arról, hogy ki előtt akarnak ők tisztelegni. A barna medve karon fogta őket, s tovább vezette az úton. Érezték, amint a meleg, puha bundája a testükhöz dörzsülődik, s hallották, milyen dörmögő hang támad a donyomrában, amíg beszél. Itt vagyunk, mondta barna medve, s megállt egy kis ház előtt, amelynek az ablakai mind oly fényesen kivoltak világítva, hogyha nincs holdvilágos éjszaka, azt hitte volna az ember a napsüt. A medve kinyitotta az ajtót, s gyöngéden betuszkolta rajta a két gyereket. A fény eleinte elvakította őket, de hamarosan megszokta a szemük, és látták, hogy a kígyók házában vannak. Minden ketrec nyitva volt, és a kígyók kijöttek. Némelyik lustán összetekeredett, nagy pikkelyes csomóba, mások nesztelenül siklottak a padlón. A kígyók között egy tuskón, melyet nyilván valamelyik ketrecből hoztak ki, Mary Poppins ült. Jane és Michael alig akart hinni a szemének. Két születésnapi vendég nagysága, jelentette mély tisztelettel a barna medve. A kígyók kíváncsian fordították fejüket a gyerekek felé. Mary Poppins nem mozdult, de beszélni kezdett. Hol a felső kabátod, ha szabad kérdeznem, szólította meg Michael bosszus arccal. De egy csöbb meglepetés nélkül. Hát a te kalapod meg a kesztyűd, mordultál Jane-re. De mielőtt bármelyikük is felejthetett volna, nagy mozgolódást támadt a kígyók házában. Pszt, pszt! A kígyók halk sziszegéssel farkuk hegyére álltak, és meghajoltak valami előtt, ami Jane és Michael háta mögött volt. A barna medve lekapta hegyes sapkáját. Lassan felállt Mary Poppins is. Édes szívecském! Kedves szívecském! Mondta egy halk, finom sziszehő hang. És a legnagyobb ketrezből lassú, puha, kígyózó mozdulatokkal előre siklott egy óriás kígyó. Kecsesen siklott el a hajladozó kígyók és a barna medve mellett Mary Poppins felé. Amikor odaért, fölemelte hosszú aranyos testének előső felét, fölnyújtotta pikkelyes aranyos csukjából kiemelkedő fejét, s gyöngéden megcsokolta előbb az egyik arcán, aztán a másikon. Szép, sziszegte lágyan. Ez igazán kedves. Igazán kedves. A születésnapod régóta nem eszett holtőtére, szívecském. Azzal megfordította a fejét. Üljetek le, kedveseim, mondotta. És kegyesen bólintott a többi kígyó felé, akik e szó hallatára tisztességtudóan visszacsusszantak a padlóra, összegöngyölöttek, s mereven bámultak az óriás kígyóra és Mary Poppinsra. Az óriás kígyó akkor Jane és Michael felé fordult, és a gyerekek kissé megborzongva vették észre, hogy az arca olyan kicsi, olyan összeaszott, amilyet még sohasem láttak életükben. Előre léptek egyet, mert különös, mély tekintetű szeme, mintha vonzotta volna őket. Hosszú és keskeny volt ez a szem, sötét és álmos nézésű, és ennek a sötét álmosságnak a közepén éber fény csillogott, mint a gyémánt. Ha szabad kérdeznem, kik ezek? Kérdezte lágy, félelmetes hangján, és fürkészően nézett a gyerekekre. Jane Banks kisasszony és Michael Banks úrfi szolgálatjára, mondta nyersen a barna medve, és érzett a hangján, hogy kissé meg van ijedve. Az ő barátai.
Az ő barátai? Akkor Isten hozta őket. Üljetek le, kedveseim.
Jane és Michael valahogy érezték, hogy királlyal állnak szemben. Sokkal inkább, mint amikor az oroszlánnal találkoztak. Nagy nehezen elforították a szemüket ettől a parancsoló tekintettől, és körülnéztek, hogy valami ülő alkalmatosságot keressenek. A barna medve úgy gondoskodott ülőhelyről, hogy letelepedett, és pozontos térdeire ültette őket. Jane suttogva szólaleg.
Ez úgy beszél, mint valami nagy úr volna.
Az is. Ő az ura a mi világunknak. A legbölcsebb és legfélelmetesebb mindnyájunk között, mondta halkan mély tisztelettel a barna medve. Az óriás kígyó mosolygott, hosszú, titokzatos mosolygással, és Mary Poppinshoz fordult.
Kedves rokon,
szólalt meg barátságos sziszegéssel.
Igazán rokona? Suttogta Michael.
Első unokatestvére anyajágon, súgta barna medve mancsát a szája elé tartva. De most figyeljetek, át fogja nyújtani a születésnapi emléket.
Kedves rokon, ismételte az óriás kígyó, régóta nem eszett már a születésnapod holtőtére, és rég nem ünnepelhettük ezt az eseményt úgy, mint ma éjszaka. Így hát ráértem, hogy megfontolás tárgyává tegyem a születésnapi emlék kérdését, és elhatároztam.
Itt szünetet tartott, és a kígyók házában csak annak a nesze hallatszott, hogy a jelenlevő sok mindenféle teremtés visszafojtotta a lélegzetét,
hogy legjobb lesz, ha egyik bőrömet ajándékozom neked.
Igazán kedves rokon, túlságosan is jó vagy, szólalt meg Mary Poppins, de az óriás kígyó fölpuffasztotta a csukjáját, és csendre intette.
Szó szinte róla, tudod, hogy időnként vedd lenni szoktam egybőre, több vagy kevetem, nem szokat jelent nekem. Avagy nem vagyok-e?
Ismét szünetet tartott, s körülnézett.
Az őszerdő ura!
Sziszegték egy szívvel, lélekkel a kígyók, mintha a kérdés meg a felelet egy jól ismert szertartást részele volna. Az óriás kígyó bólintott.
Szép! mondta, hogy amint én helyetnek találok, az 10 helyeztlitek. Elég teké ajándékezédet, Méri, de lehet belőle övet, vagy cipőt, vagy akár kalapszalagot csináltatni. Az ilyesmi mindig hasznos lehet. Azzal csöndesen ingatózni kezdett, és Jean és Michael úgy látták, hogy testén apró hullámok futnak végig a farkától a fejéig. Egyszerre csak hosszú, dugóhúzó módjára csavarodó úrást tett, aranyos külsőbőre a padlón hevert, s a helyében új ruhát viselt csillogó ezüstből. Várj, mondta az óriás kígyó, amikor Mary Poppins lehajolt, hogy a bőrt fölemelje. Köszöntőt is írok rá. Azzal a farkát gyorsan végigjártatta a levetett bőrén, az aranyszínű lapot ügyesen kör alakba hajlította, átdugta rajta a fejét, mint a korona volna, s kegyesen oda nyújtotta Mary Poppinsnek. Az meghajolva vette át. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg, szólalt meg Méri, s azzal el is hallgatott. Nyilván nagyon tetszett neki az ajándék, mert össze-vissza forgatta az ujjai közt a bőrt, s bámulva nézegette. Meg ne próbáld, mondta az óriás kígyó. Pöszt, folytatta aztán, sukjáját úgy kiterjesztette, mintha fülelne vele. Nem a nagy költánc jelét hallom? Mindenki fülelni kezdett. Csengettyű szó hallatszott, s mély dörgő hang mind közelebbről kiáltotta. Nagy körtánc, nagy körtánc, mindenki középre, következik a nagy körtánc és a befejezés. Gyerünk, gyerünk, mindenki álljon készen a nagy körtáncra. Gondoltam, mondta mosolyogva az óriás kígyó, menned kell, édetem. Várnak rád, hogy foglald el a helyedet középen. Isten veled a következő születésnapodik. Azzal fölemelkedett, mint előbb, s könnyedén megcsokolta Mary Poppins mindkét arcát. Sziasz, mondta az óriás kígyó, én majd vigyázok kis barátaidra. Jane és Michael észrevették, hogy a barna medve mozgolódik alattuk, hát felálltak. Érezték, hogy a lábuk mellett valamennyi kígyó csúszva és facsorogva igyekszik kifelé a kígyók házából. Mary Poppins szertartáson meghajolt az óriás kígyó felé, s hátra sem pillantva a gyerekekre, a nagy zöld gyepen keresztül rohanni kezdett az állatkert közepére. Távozhatsz, szólt az óriás kígyó a barna medvéhez, az pedig alázatosan meghajolt, és sapkáját mancsába tartva odarohant, ahol a többi állat mind Mary Poppins köré gyülekezett. Akartok velem jönni? Kérdezte az óriás kígyó Jean-től és Mike-tól. Válaszra sem várva közéjük csusszan, és csukjája mozdulatával értésükre adta, hogy induljanak meg mellette. Megkezdődött, mondotta, és sziszegett gyönyörűségében. S a hangos kiáltásokból, amik most a gyep felől hallatszottak, a gyerekek kitalálhatták, hogy a nagy körtáncot gondolta. Amint közelebb értek, hallották az állatok éneklését, kiáltozását, s egyszerre csak meglátták, hogy leopárdok és oroszlánok, hódok és tevék, medvék, darvak, antilopok, és még sok egyéb állat mind körben áll Mary Poppins körül. Aztán mozogni kezdtek az állatok, vadul kiáltozták őserdőből hozott dalaikat, kiugrottak a körből, beugrottak a körbe, s úgy nyújtották egymásnak mancsukat vagy szárnyukat, mint a francia négyesben szokás. Egy csipegő hang messze túrszárnyalta a többit. Ó, Méri, Méri, szívemet kéri, neki adom! S látták, amint táncolva közeledett a pingvin, libegtette kurta szárnyait, s végan énekelt. Meglátta őket, meghajolt az óriás kígyó előtt, s felkiáltott. Megvan, hallották, mit énekeltem? Persze nem tökéletes, a harmadik sor nem rémel, de azért megjárja, megjárja. S azzal tovább bukdácsolt, s oda nyújtott a szárnyát egy leopárnak. Jane és Michael nézték a táncot, az óriás kígyó titokzatosan táncolt, s lehajolt, hogy mancsába fogja egy braziliai fácán szárnyát. Jane feelingen megpróbálta szóba foglalni az érzéseit. Azt hittem, felség, szólalt meg, de azután elakadt, zavarba jött, s nem tudta, ki mondja-e vagy se. Beszélj, édetem, mondta az óriás kígyó. Mit gondoltál? Hát azt, hogy az oroszlánok és madarak, tigrisek és apró állatok, az óriás kígyó kisegítette. Azt hitted, hogy ezek természettől fogva ellenszégei egymásnak? Hogy az oroszlán okvetlenül megeszi a madarat, ha útjába kerül? A tigris a nyulat, ugye? Jane elpirult és lából intott. Igazad lehet, lehet széges. Csak hogy nem a születésnapon, mondta az óriás kígyó. Ma este a kicsi nem szolgálja a nagynak, és a nagy védelmezi a kicsit. Még én is. Itt kissé elhallgatott, mintha mélyen gondolkozott volna. Még én is összetalálkozhatom egy libával anélkül, hogy az ebédemre gondolnék ilyenkor. És különben is, folytatta beszéd közben, egyre nyújtogatva a félelmetes kis villás nyelvét. Meg lehet, hogy a végeredményben egyre megy, akár eszik valaki, akár őt eszik meg. Bölcsességem azt mondja nekem, hogy valószínűleg így van. Valamennyien ugyanabból az anyagból valók vagyunk, mi az őszerdő gyermekei, és ti a város gyermekei. Ugyanazokból az alkotó részekből vagyunk összetéve. A fa a fejünk fölött, a kő a lábunk alatt, a madár, a vadállat, a csillag. Egyek vagyunk mind, egy cél felé haladunk. Emlékezzél erre, amikor engem már rég elfelejtettél, kedveszem. De hogy lehet a fa kő? A madár, az nem én, Jane, nem tigris, mondta csökönyösen Michael. Azt hiszed, hogy nem? Szólalt meg újra az óriás kígyó sziszegő hangja. Nézd csak! És a fejével az előttük mozgó tömeg felé bökött. Madarak és négylábúak együtt ringatóztak most, szorosan körülfogva Mary Poppins-t, aki csöndesen ingadozott jobbra-balra, előre meg hátra himbálózott a tömeg egy taktusra, mint az inga órája. Még a fák is szeriden lehajtották és felemelték ágaikat, s a hold pedig úgy ringott az égen, mint hajó a tengeren. Madárész vadállat, kőész szillag, mind egyek vagyunk, mind egyek, suttogta az óriás kígyó, s csöndesen maga köré csavarta a csukjáját, miközben maga is himbálózott a gyerekek között. Gyermek, kígyó, csillag, hegy, minden, minden egy. A sziszegő hang egyre lágyabb lett. A ringatodzó állatok kiáltásai halkabban, homályosabban hallatszottak. Jane és Michael, ahogy hallgatták, érezték, hogy maguk is csöndesen ringatóznak, vagy mintha ringatnák őket. Szelíd, elárnyékolt fény esett az arcukra. Alusznak, álmodnak mind a ketten, mondta egy suttogó hang. Az óriás kígyó hangja volt-e, vagy anyuisé, amint megigazadta a paplanukat a gyerekszobába tett rendes éjszakai körútján. Jó. A barna medve dörmögte, hogy Banks papa. Jane és Michael csak ringatózott, himbálózott, de nem tudta megmondani. Nem tudta megmondani. Olyan furcsát álmodtam az éjszaka, mondta Jane, miközben a reggelinél cukrot szólt az apkására. Azt álmodtam, hogy az állatkertben vagyunk, és Mérinek születésnapja volt, és a ketrecekben állatok helyett emberek voltak, és az állatok mind szabadon jártak. De hiszen ez az én álmom. Én is ezt álmodtam, mondta Michael erősen meglepődött arccal. Nem álmodhattuk mind a ketten ugyanazt, mondta Jane. Bizonyosan tudod? Emlékszel az oroszlánra, aki kiöndörítette a sülényét, meg a fókára, aki azt akarta, hogy narancséjére a víz alá bukjunk, mondta Michael. Hát persze, hogy emlékszem. Meg a kisbabákra a ketrezbe, meg a pingvinre, aki nem tudott rímet találni, meg az óriás kígyóra. Akkor ez egyáltalán nem letett álom, mondta nyomatékosan Jane. Okvetlenül igaz volt. Ha pedig igaz volt, és kíváncsian nézett Mérire, aki éppen a tejet forralta. Méri, kérem, mondotta, lehet az, hogy Michael meg én ugyanazt álmodtuk? Ugyan, eredjetek már az álmaitokkal, mondta Méri, és szippantott egyet. Tessék megenni az apkását, különben nem kaptok vajaspiritóst. De Csént nem lehetett lerázni, mindenáron tudni akarta. Méri, szólalt meg újra, és keményen a szemünkbe nézett, nem járt maga éjjel az állatkertben? Méri eltátotta a száját. Az állatkertben? Én az állatkertben? Éjszaka? Én? Egy csendes, rendes lány, aki tudja, mi illik, mi nem? Ott volt vagy nem? Erősködött Jane. Persze, hogy nem. Micsoda gondolat, mondta Mary Poppins. Nagyon szeretném, ha megennéd az apkácsát, és nem beszélnél szamárságokat. Jane tejet öltött magának. Akkor hát mégiscsak álom lehetett, mondta. De Michael tátott szája bámult Mérire, aki éppen most kenyeret pirított. Jane, mondta éles suttogással. Nézd csak oda! Mérire mutatott, és Jane is látta, hogy mit mutat rajta. Méri pappénz derekán aranypikkelyes kígyóbőrből készült öv volt, s azon gírbe-gurba kígyózó írással állatkerti emlék.